Ez elmúlt hét híre volt, hogy a Nobel béke díjra hajtó Donald Trump amerikai elnök a tárgyalóasztalhoz ültette Vladimir Putyin elnököt. Erről vitatkoznak, hogy most ezzel ki nyert, meg ki nem. De belebegtették, hogy területi engedményekért valamiféle biztonsági garanciákat kap majd Ukrajna. Zelenszkij tárgyalt az EU és a NATO vezetőivel, aztán együtt elmentek Washingtonba, szóval a diplomáciai nagy üzem volt. De hogy Ukrajnában mi a helyzet, és hogy az ukránoknak mi az a béketerv, ami esetleg lemenedzselhető lenne. Erről fogunk beszélgetni Rácz Andrással, a Corvinus Egyetem oktatójával, Oroszország szakértővel. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok!
Hát először egy kis aktualitás, ami nem volt idáig, rakétacsapás érte Munkácsot, az ugye Kárpátalja. Nem úgy tűnik, hogy az orosz fél annyira hajtan erre a béke megállapodásra, mert hogy ennek a csapásnak nem tudom, hogy mi értelme. Egyáltalán.
Igen, nem csak Munkácsot érte rakétatámadás, hanem a hajnalra viradóra hosszú hónapok óta a legnagyobb támadás volt Ukrajna ellen. Pontos számok még nincsenek, hogy miből mennyit lőttek ki, de az látszik, hogy az oroszok tényleg mindennel lőttek, amíg van, gerány drónoktól kezdve hiperszónikus rakétákig. Tehát tényleg nagyon nagy támadás volt. Munkácson egy ipari üzemet talált egy robotrepülőgép, eddig 12 sérültről van jelentés, halálos áldozat eddig úgy tűnik, hogy szerencsére nincs. És teljesen friss információ, van egy másik kárpátaljai találat is, a Huszti járásban levő Hárspatak, ukránul Lipovec falunál csapódott be egy drón. Ott szerencsére sebesült sem volt.
Olyan ez az egész, mintha napról napra mindaz, amit tudunk, amiről információnk van, zárójelbe kerülne, mert hogy teljesen átrajzolja a gondolkodásunkat, meg egyáltalán a békével kapcsolatos illúziónkat, amikor ilyen híreket hallunk.
Pontosan. Nyilván lehet azt, hogy nem, valószínűleg nem a tudás, tehát hogy nem a valóságra rajzolódik át, hanem a tudásunk nem volt megfelelően pontos. Tehát ugye eddig is illúzió volt, hogy Kárpátalja biztonságos lenne, de most a Munkács elleni robotrepülőgép csapás után egyszer nincs kérdés. Tehát nem igaz az, hogy az oroszok megkímélnek Kárpátalját, és sajnos valószínű, hogy további támadások.
Nekem az jutott eszembe, hogy ugye Kárpátalja, ugye a magyar kisebbség, ezt pontosan tudják az oroszok, pontosan tudják az ukránok, előhúzták a nemzetiségi kártyát rendesen, és mi lenne, ha mi kimondottan rossz viszonyban lennénk Oroszországgal, akkor mi történt volna Kárpátaljával, zárójel bezárva. Viszont lépjünk
nincs,
vissza...
Nincsen összefüggés egyébként, nincs. Bocs. Tehát nincs ilyen összefüggés, ugye nem látszik azt, hogy az oroszok specifikusan lőnék mondjuk az ukrajnai román kisebbség, vagy bolgár, vagy lengyel kisebbség szimbolikus helyeit, vagy településeit, pedig Románia és Lengyelország is nagyon erősen támogatja Ukrajnát. Tehát ilyen összefüggés egyelőre nem látszik.
Oké, menjünk vissza az időbe. Személy szerint téged meglepett az, hogy Putyin tárgyalóasztalhoz ült? Donald Trump-al Alaszkában?
Nem lepett meg, mert ez az érdeke. Azt fontos látni, hogy ahogyan az orosz diplomácia működik, a tárgyalás az nem feltétlenül megegyezés keresésének az eszköze. A tárgyalás néha az időhúzás eszköze. Az oroszok az alaszkai tárgyalással láthatóan nem megegyezni akarnak, nem egy kompromisszumos rendezést akarnak elérni, hanem azt akarják elérni, hogy Trump belefáradjon ebbe az egészbe, és kiszálljon Ukrajna támogatásából. Tehát Putyin időt húzni ment Alaszkába. Ezért is volt egyébként olyan nagyon-nagyon rövid a találkozó, kb. Fele annyi ideig tartott, mint tervezték, nem is volt közös vacsora, és Putyin pár óra után visszarepült. Tehát ő nem megegyezni ment, hanem átadott egy ultimátumot, amiről pontosan lehetett tudni, hogy Ukrajna nem fogja elfogadni. Ennek, ha valaki tényleg megegyezésre törekszik, akkor nem így viselkedik.
Mi a helyzet az ukránokkal? Mert hogy egyre inkább úgy tűnik, hogy valamiféle olyan béketerv látszik körvonalazódni, hogy adjanak területi engedményeket, cserébe kapnak biztonsági garanciát. Most éppen arról megy a vita, hogy ezt az amerikaiaktól kapják, vagy Európától, mögöttük Amerikával, de a lényeg, hogy területi engedményeket vár Oroszország a békért cserébe.
Igen, a ukrán szempontból a további területi engedmények az teljes mértékben elfogadhatatlan. Tehát az ukrán társadalmon belül növekszik annak a támogatottsága, hogy az elvesztett vagy az orosz megszállás alatt levő területek visszaszerzését ideiglenesen fel kéne függeszteni, tehát egyáltalán ne maradjon orosz megszállás alatt, ha ez az ára annak, hogy véget érjen a háború. De az kisebbségben vannak ezek a vélemények még mindig, de a szám azért nő. De az, hogy további területeket adjanak át harc nélkül, ennek lényegében nulla a támogatottsága, néhány százalék. Tehát az ukrán társadalom és az elit, valamint a hadsereg legnagyobb része további területek átadását, harc nélküli átadását egyértelműen árulásként élni meg, és nem fogadná el. Uh-huh. Tehát ez nyilván az oroszok is tudják, hogy nagyon jól ismerik Ukrajnát nyilván, tehát ezért is támasztották ezt a feltételt, mert pontosan tudják, hogy ezt Ukrajna nem fogja elfogadni.
Mennyire jellemző az ukrán népnél, ugye elég gyakran jársz odakint, ez a háborús fásultság, mert ez is egyre több elemzésbe jön vissza. Kérdés az, hogy ez mennyire igaz, mert hogy ezzel magyarázzák, hogy az ukránok is hajlanának a megegyezésre, mert nagyok a veszteségek, mert kezdenek elfogyni, mert kezdenek belefáradni a konfliktusba. Ez igaz?
Igen, mérhető a háborús fáradtság, tehát közvéleménykutatási adatokból, még minden módszertani problémával együtt is, hogy háborús országban hogy lehet közvéleménykutatást csinálni, de jól látszik az, hogy fárad a társadalom, ugyanakkor viszont törés nincs. Tehát a törés az azt jelenteni, hogy mondjuk a harcra való hajlandóság radikálisan csökken, megszűnik a társadalom bízni a hadseregben, radikálisan nőni kezdene a bármi áron történő megegyezést támogatók száma, semmi ilyesmi nincs. Tehát egyetlen olyan intézmény van, amiben a társadalmi bizalom töretlen, stabilan 90% fölött van a háború kezdete óta, ez a hadsereg. Uh-huh. Minden más intézménybe vetett bizalom csökken, az elnökbe, a kormányba, a parlamentbe, mindenkibe vetett bizalom csökken, kivéve a hadsereg. Tehát ez egy elfedett fáradnak, de törés nem látszik. Ami szintén az előző kérdéshez is fontos, teljesen kizárt az, hogy az ukrán társadalmon átmenjen az, hogy további területeket használják, adjanak föl, nem. Erre nulla esélyt látok.
Mi a helyzet a másik oldalon? Afganisztán egy akkora traumát okozott az orosz társadalomban, amely utána évtizedekig nyögte annak a hatásait, jóval kisebbek voltak a veszteségek, mint most. Az orosz társadalom nem fárad a háborúban?
Oroszországban nehezebb méréseket csinálni, megbízható méréseket. Ugye Oroszország egy sokkal-sokkal központosítottabb, és sokkal, nem is autoritár, ez egy diktatúra. Tehát diktatúrában megbízható közvéleménykutatási adatokhoz jutni sokkal nehezebb, mint a, hát szintén nem svájci típusú demokrácia, de legalább plurálisabb Ukrajnában. De most, amit az orosz társadalomról tudunk, növekszik azok támogatottsága, azok száma, akik szeretnék lezárni a háborút, döntően a veszteséget miatt egyébként, illetve azért is, mert a gazdaság egyre rosszabbul áll. De mivel ez tényleg egy diktatórikus rendszer, itt a közvéleménynek sokkal kisebb hatása van a tényleges politikai döntéshozatalra. Volt egy Economist cikk pár nappal ezelőtt, elit interjúkra alapozva, ők arra jutottak, amit egy kis szakértői körökből lehet már hallani, hogy az orosz gazdasági elitek pontosan látják, hogy ezt Oroszország nem tudja végtelenségig fenntartani, és szeretnék lezárni a háborút. De itt ami fontos, hogy Oroszországon belül a belföldi propaganda annyira kiterjedt és erős, hogy gyakorlatilag bármit le tudnak nyomni a lakosság torkán. Ugye magyar nyelven Takácsi Dorkát érdemes erről olvasni például, hogy hogyan működik és mennyire rettenetesen erős ez az orosz belföldi propaganda.
Milyen a vezetők támogatottsága, ha már Oroszországban járunk éppen ebben a gondolatmenetben, akkor Putyinnak inognak a pozíció, mert megint előkerültek azok a hírek, hogy nincs is olyan jó egészségügyi állapotban, azok a hajmeresztő infók, hogy egyáltalán ő járt-e Alaszkában, mert azt le tudja hozni egy hasonmás is, amit ott előadott, és hogy hát ugye egy időben sorra estek ki a vezetők az ablakon, ami azt jelenti, hogy valami okból ő leszámolt azokkal, vagy az állam igazgatás leszámolt azokkal az emberekkel. Lehet, hogy azért, mert hogy ők is így csendben a maguk módján, de ellenezték ezt a konfliktust?
Ugye most több párhuzamos kérdést tettél fel. A Putyin támogatottsága továbbra is stabilan magas, 70-75% fölött van, attól függ, hogy kiméri. A kormány támogatottsága nyilván alacsonyabb, meg az egyéb társadalmi intézményeké, de mondom, egy diktatúrában a társadalmi támogatottság jóval kevésbé számít. Az, hogy Putyin egészségese vagy nem, figyelj, 52-ben született, ez azt jelenti, hogy 73 éves, akinek 73 évesen nincs semmiféle baj, az valószínűleg halott.
Igen.
Tehát az, hogy egy 73 éves embernek vannak egészségügyi gondjai, ez önmagában nem olyan meglepő. Az, hogy esetleg hason más járt Alaszkában, ezt biztosan tudni, nyilván nem fogjuk tudni, de úgy egyébként minden szovjet vezetőnek voltak hasonmásai. Uh-huh. Az orosz szovjet politikában ez teljesen rutin. Érdekesség, Sztálin egyik hasonmása még emlékiratot is írt. Tehát, hogy önmagában az, hogy hasonmás, tehát ez most figyelj, hát ez ilyen.
Egyébként kalandos lehet elolvasni, hogy és csöngettek, és mondták, hogy most kell kezet ráznom Kádár Jánossal.
Majdnem, ez egy, ha jól emlékszem, grúz figura volt.
Aha. És valószínűleg sok választási lehetőségesen volt,
fiatal, hogy elválasztott. A fiatalkori Sztálinra. És olyan helyekre küldték el, akkor már Sztálin idősebb volt, de olyan helyekre küldték el ezt a hasonmást, ahol sosem látták Sztálint, hát tévé még nyilván nem volt, tehát csak a képekről ismerték. És hogy nem megjelent egy sugárzón fiatal Sztálin,
aki erre ugye ez a teljében. Igen.
Igen.
Na, érdekes, tehát akkor Putyinról beszéltünk. Mi a helyzet Zelenszkijjel, mert ott is azért a sajtó időnként a választások miatt kritizálja, hogy a katonai vezetőkkel milyen a viszonya, stb. És időnként az az ember érzette, hogy ott is bizonytalan az ő helyzete.
Ugye definiálni kell, hogy mi az, hogy bizonytalan. A társadalmi támogatottsága csökken, de még mindig abszolút többsége van. Lenne egy választáson, ha most lenne választás, de nem lesz. Tehát, hogy hadi állapot idején nem lehet választást tartani, egyébként más országban sem, tehát hogy ebben semmi különleges nincsen. Ha elhúzódó hadi állapot van, egy ország területi háború van, nem lehet biztonságosan, normálisan egy demokratikus módon megszervezni egy választást. Ha ezt végig gondoljuk, akkor elég könnyen belátható, hogyha folyamatosan jönnek a légi meg rakétatámadások, egy választási helységnél milyen sorok lennének, kiváró célpont, tehát hogy nem lehet megcsinálni. Szóval önmagában az, hogy a háború miatt nincs választás, ebben semmi különleges nincs, a legtöbb ország alkotmánya ezt. Ezt tudja, európai ország alkotmánya ezt ugye így írja elő. Ami látszik, hogy az elnöki adminisztráció és a társadalom többi része között van feszültség. Ugye most volt, ugye június-júliust meghatározta a korrupció ellenes ügyészség függetlenségének felszámolására tett kísérlet, és amint átment ez a törvény a Verhofneradán, az ukrán parlamenten, óriási tétét okozások robbantak ki. A Majdan óta nem voltak ekkora tüntetések Ukrajnában. Az látszott, hogy az ukrán társadalom számára a korrupció ellenes ügyészség, ez tényleg ilyen szimbolikusan fontos intézmény, és elég hatékony is, NABU-nak hívják, tehát hogy a NABU függetlenségének fenntartása létfontosság az ukrán társadalomnak, és Zelenszkijék pár nap után meghátráltak. Elfogadtak egy újabb törvényt, ami visszaállította a NABU függetlenségét. Hát ez egy csúf politikai vereség, de ugye mivel a belpolitikai folyamatokat, mint választást, ez teljesen befagyasztja a háború, ezért ameddig hadi állapot van, az ilyen típusú politikai ingadozások jelentősége egyébként korlátozott. Arról nem beszélve, hogy az ukrán elnöknek lenni, az valószínűleg most a világ egyik legkevésbé vonzó állása.
Igen, igen. Mennyire aggódik az ukrán társadalom amiatt, hogy a nagyhatalmak, mégtán Európát is kihagyva a dologból, tehát az Amerikai Egyesült Államok és Oroszország a fejük felett megegyezik valamiben?
Ez abszolút jelen van, igen, persze. Tehát főleg az alaszkai tárgyalások előtt voltak komoly félelmek, hogy esetleg Washington és Moszkva valami új jaltai megállapodással megpróbálna megegyezni Ukrajna felosztásáról. Most ehhez fontos azért hozzátenni, hogy mindenki, aki ilyen új jaltáról álmodik, az alapvetően becsüli alá Ukrajna saját képességét arra, hogy alakítsa az eseményeket, kettő Európa szerepét. Tehát a most hétfői washingtoni tárgyalásokon az látszott, hogy az összes vezető európai hatalom felsorakozott Zelenszkij mögött. Washingtonban idejétve a bizottság vezetőjét, Ursula von der Leyent, idejétve Mark Rutte NATO főtitkárt, a német, a francia, a brit, az olasz elnököt, illetve miniszterelnököt, és az európai támogatás nagyon fontos szerepet játszott abban, hogy Trump hajlandó arra, hogy továbbra is támogassa Ukrajnát, és nem valamiféle jalta irányában gondolkodik.
Mi a vállalható kompromisszum Ukrajna szempontjából szerinted?
Figyelj, ezt nem nekem kell megmondani. Hát nagyon furcsán hangzana, hogyha kívülről mondanák meg, hogy Ukrajnának mit kell csinálnia. Uh-huh. Ez az ő döntésük.
Okay.
Amit elég biztosan lehet mondani, nem nagyon látszik arra esély, hogy minden megszállt területet vissza tudjanak szerezni.
Nem sokára jön a Putyin-Zelenszky találkozó, szó volt arról, hogy erre Budapesten kerül sor, erről most mi a véleményed annak tükrében, amilyen támadás történt Munkács ellen ma reggel?
Ez megint ilyen maszkirovka lesz? Tehát, hogy tárgyalunk, nem mondjátok, hogy nem tárgyalunk, de igazából nem akarunk megint.
Várjatok. Tehát egyáltalán nem biztos, hogy egyrészt, hogy lesz Putyin-Zelenszky találkozó, meg főleg nem biztos, hogy Budapesten. Aha. Tehát ennek az információnak a forrása, hogy magát megnevezni nem kívánó fehérházi tisztviselő. Hát azért ennél erősebb érveket, vagy ennél erősebb forrásokat láttunk már. Ukrán szempontból, politikailag is, és biztonsági szempontból is nagyon-nagyon különös, tehát negatív értelemben különös választás lenne Budapest.
Hát ennek...
igen, tekintve az ukrán-magyar viszonyra, igen.
Igen, tehát nem hiszem, hogy Zelenszky ekkora ajándékot akarna adni a magyar vezetésnek, arról nem beszélve, hogy ugye Ukrajnában gyakran vádolják Magyarországot azzal, hogy összejátszik az oroszokkal, tehát nem biztos, hogy Zelenszky adni stábja biztonságban érezni itt az elnököt. És van egy ilyen szimbolikus elem is, ugye 1994 a Budapest memorandum, ahol Ukrajna biztonsági garanciákat kapott egyébként Oroszországtól is. Aztán látjuk, hogy mi történt. Tehát furcsa lenne visszamenni ugyanarra a helyre 31 év után.
Tök jó, hogy ezeket a dolgokat elmondod, mert valahogy hajlamosak vagyunk itt a hírek tengerében annyira evidenciaként kezelni bizonyos információkat,
igen.
Hogy...
Igen, figyelj, még egy nagyon fontos kérdés, András, tegyünk tisztába. Mert nagyon úgy tűnik, hogy a biztonsági garanciák az mindenkinek fontos, tehát Európának, az ukránoknak, talán az Egyesült Államoknak is, hogy mondjuk 5 év múlva ne kelljen megint az oroszokkal foglalkozni, hadd koncentráljunk már Kínára, mindenki hagyjon békén bennünket, Kína a fő rivális. Milyen biztonsági garanciákat lehet elképzelni szerinted, amik féken tudnák tartani az oroszokat?
Elméletileg 5 biztonsági garancia van, most látom az ilyettséget az arcotokon, de nem mondom végig mindet 5 részletesen. Az egyik, hogy Ukrajna újra atomfegyvert kap, ugye atomhatalmat senki nem támad meg. Nem lesz ilyen, senki sem akarja. A másik, hogy Ukrajna NATO tag lesz, ilyen sem lesz, NATO-n belül 4 támogató, se Ukrajna nem áll rá készen. A harmadik, hogy Ukrajna kétoldalú védelmi garanciákat kap, tehát mint az USA vállalja, hogy harcolna Ukrajnáért. Ilyen sem lesz, de nem hajlandó harcolóerőket küldeni Ukrajnába. 4 annyi európai meg nyugati katona települ Ukrajnába, hogy ez távol tartja az oroszokat. Na most ez több 100 000 katonát igényelne, ennyi bevethető vagy telepíthető katonák nincs. Tehát az 5. opció marad egyedül reálisként. Egy annyira felfegyverzett Ukrajna, nyilván erős nyugati támogatással, amely saját erővel képes távol tartani az oroszokat.
Hát efelé megyünk.
A háború után pontosan efelé megyünk, tehát ez tűnik a legvalószínűbbnek. Jelenleg az ukrán haderő létszáma picit több, mint 1 millió. Ezt a háború vége után sem fogják túlságosan lecsökkenteni. Hát valószínűleg az 5. verzió lesz, egy a nyugattal szoros szövetséges, de nem NATO és nem EU tag hosszú ideig. Tehát nyugattal szoros szövetséges, katonailag nagyon erős Ukrajna, ami nyugati fegyverekkel van felszerelve, és erős nyugati támogatást.
És ebbe a Putyin belemegy?
Nem biztos, hogy meg kell őt erről kérdezni. Aha. Tehát nem az agresszorról egyezkedünk arról, hogy a saját szomszédunkat hogyan védjük meg tőle. És a folyamatok egyébként ebben az irányba mutatnak anyways. Tehát, hogy mindenképpen az látszik, hogy ebben az irányba megyünk. Figyelj, hogyha valaki nekem 3,5 éve ezelőtt azt mondta volna, hogy Németország harckocsikot fog küldeni egy aktív háborúba, biztos, hogy kirögöm. 2 évvel ezelőtt még az F-16-osokat se hitt el senki, most a Ukrajnának több tucat működő F-16-osa van. És egyre több nyugati fegyvert és felszerelést kapnak. Abba az irányba megyünk, hogy egy erős ukrán haderő legyen. Ukrajna legalábbis megmaradt területe védelmének a garanciája. A többi opció ugyanis csak voltak kizárt.
Van egy kérdés egy hallgatónktól, hogy nem lehetne, hogy 200 000 kék sisakos ENSZ katonát oda tesszünk Donbassba?
Ez egy elméletileg jó lehetőség. Uh-huh. A probléma az, hogy ugye az ENSZ biztonsági tanácsában Oroszországnak vétójoga van, és jellemzően az olyan ENSZ missziók, ahol valamelyik BT tag ellenérdekelt volt a misszió sikerében, nem nagyon működtek jól. De arról nem beszél, egyetlen nem biztos, hogy összetudna adni az ENSZ 200 000 kéksisakost egy ennyire intenzív, nagyléptékű háborúban való bevetésre.
Igen.
Hát elméleti lehetőségnek jó, teljesen igaz van a hallgatónak, nem igazán tűnik reálisnak sajnos egyelőre. 200 000 telepített katona az nagyon-nagyon-nagyon sok.
És akkor még a világon van néhány tűzfészek, ahol éppen kék sisakosok vannak, tehát ez csak egy ilyen tűzfészek
lenne. 200 000 katonát leakasztani valahonnan, az nem tűnik rövid távon megoldhatónak.
Jó, hát pontosabban látjuk a helyzetet, hála neked, nagyon szépen köszönjük az összefoglalót, jó munkát, szép napot kívánok.
Köszönöm.
Minden jót, szervusz. Rácz Andrással, a Corvinus Egyetem oktatójával, Oroszország szakértővel hámozgattuk egy kicsit, hogy lehet-e béke, és milyen béke lehet Ukrajnában.